Elnök úr, tisztelt konferencia, köszönöm szépen a szót. Előjáróban elnézést kérek mindenkitől a hangom miatt, ez valójában nem az én saját hangom, csak sajnos az otthon maradt. Ma reggel elég kétséges volt még, hogy egyáltalán meg fogom-e tudni tartani, vagy el fogom-e tudni mondani valamit, úgyhogy azt hiszem, hogy én nem fogok élni ezzel a plusz 5 perc lehetőséggel, és nagyon bízom benne, hogy egyáltalán elegendő lesz, remélem tényleg, hogy elegendő lesz a hangom, elnézésüket kérem még egyszer miattam. Ahogy látják is, az előadásnak a címe funkcionális nyelvek az oktatásban, és itt az oktatásban szeretném kiemelni elsősorban. Nem tudom, hogy a jelenlévők közül kik azok, akik programozással kapcsolatos végzettséggel rendelkeznek, hogyha vannak többen, nyilván vannak többen közöttünk. A bevezető tárgyak között a programozás egy tantárgy során megtanultuk annak idején, hogy a magas szintű programozási nyelveket rendszerint imperatív programozási nyelvek, illetve deklaratív programozási nyelvek csoportjaira szokás osztani. És hát ez így ki is alakult paradigmaként, gyakorlatilag régen ugye az imperatív nyelvek között elsősorban a procedurális nyelvekről beszéltünk, mára elsősorban már objektumorientált nyelveket szoktak említeni az imperatív programozási nyelvek között, a deklaratív nyelvek között pedig hát részhalmazként említhetők a logikai nyelvek, illetve a funkcionális nyelvek is, amelyek közül szeretnék néhányról általánosságban, de nem feltétlenül konkrétan beszélni. És hát oktatási intézettől függően, ha programozó képzés is zajlik, akkor többnyire azt mondhatjuk, hogy az intézmények az imperatív nyelvek mellett és az objektumorientált paradigma mellett tették le a voksukat. Bármilyen nyelvet is tanítsanak első, második, harmadik nyelvként, azt mondhatjuk, hogy a programozó képzésben elsősorban célprogramozó képzése zajlik. Tehát ez azt jelenti, hogy ha programtervező informatikus, vagy gazdasági informatikus, vagy műszaki informatikus a hallgató, megtanul valamilyen egy-kettő vagy három programozási nyelvet, hát ez lehet C-szerű nyelv, és akkor, hogyha megtanulta például az ANSI C-vel elkezdte a tanulmányait, akkor, hogyha megtanulta a vezérlési szerkezeteket, akkor jól elboldogul más C-szerű nyelvekben. Tehát, ha tud for ciklust fölírni C-ben, akkor azt ugyanúgy tudja PHP-ban, Java-ban, C-sharpban, bármiben használni. Ha másfajta imperatív paradigma eszközöket, másfajta nyelveket, aztán jelesül mondjuk Pascal-szerű nyelveket, Delphi-t, akkor ott is megtanul bizonyos vezérlési szerkezeteket. De azt mondhatjuk, hogy a programozók úgy benne maradnak ebben a megközelítésben, tehát hogyha feladatot kapnak, akkor azt rögtön algoritmikusan próbálják értelmezni, rögtön látják, hogy ide ciklust kell, ide ilyen adattípust, oda olyan adatszerkezetet kell használni, és akkor egy picit zavarba jönnek, hogyha egy picit más eszközt kell ehhez képest használniuk. Hát a funkcionális nyelvek azok mindenképpen a más eszközök közé tartoznak. Szeretném néhány szóban vázolni, miről fog szólni ez a néhány perces mondani, valamit elmondani. Először is tisztáznunk kell nyilván, mit jelent az, hogy funkcionális programozási nyelv. Ezt megtehetnénk egy-két-három mondatban, de tulajdonképpen az egész előadás alatt szeretném majd ezt részleteiben kifejteni. Mégpedig úgy, hogy megbeszélnénk azt, illetve elmondanám, hogy melyek a legfontosabb jellemzője a funkcionális nyelveknek, mire használják ezeket a nyelveket ma a piacon, az iparban, milyen oktatási jelentőségei vannak ezeknek a nyelveknek is, hát ezen belül az informatika oktatásának milyen aspektusait érinthetjük funkcionális programozási nyelvekkel. Nem szeretnék egy mondatot mondani, hogy a funkcionális nyelv az olyan programozási nyelv, amely inkább egy picit részletesebben szeretnék jellemzők kapcsán említést tenni a jellemzőkről. De azt mondhatjuk, hogy egy funkcionális nyelvű program gyakorlatilag függvények csoportjából, kompozícióiból áll, illetve egy kezdeti kifejezésből, mindjárt erre egy példát is mutatnék, és hát gyakorlatilag a program végrehajtása azt jelenti, hogy ezt a kezdeti kifejezést, ezt kiértékeljük, végrehajtjuk az általa végrehajtandó függvényeket. Nézzünk itt néhány egyszerű példát. Gyakorlatilag nagyon-nagyon leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy funkcionális nyelven egy ilyen kezdeti kifejezés úgy néz ki, hogy valami például egy változó, egyenlő, egy függvény hívással, vagy akár csak magában itt a harmadik példában, ebben a squaring 7 példában, akár egy ilyen kezdő kifejezés lehet csak egyetlen egy függvényhívás. Picit félve mondom ezeket a szavakat, hogy változó, illetve függvényhívás. Hát a funkcionális nyelvekben azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag minden függvény. Ezért is kapták a nevüket, tehát a funkcionalitás ez erre vonatkozik, hogy itt a függvények kapnak hangsúlyozott szerepet. És hát ezen belül is a függvény, mint matematikai eszköz az, ami mindenképpen említést érdemel. A funkcionális nyelvekben a függvényeszköz lényegesen közelebb áll a formális matematikai függvényfogalomhoz, mint egy imperatív nyelvben. Ahogyan ezt mondtam, tehát azt mondjuk, hogy a tisztán funkcionális programozási nyelvekben minden függvény, és ezeknek nincs mellékhatása. Ezt a mellékhatás dolgot ezt egy picit részletesebben megbeszélnénk. Ugye imperatív nyelveken is mondhatjuk azt, hogy mellékhatás nélküli az a függvény, amelyik csak a feladatát végzi. Hát itt nagyon banális példa, bemenő paraméterként megkapja ez a függvény az egész számot, kiszámítja ennek a négyzetét is a visszatérési értékként. Megadja, tehát gyakorlatilag semmi más nem csinál, csak a kapott inputból előállítja a végeredményt, és ezt vissza is adja. Hogyha ez a függvény tartalmaz más jellegű utasításokat, itt pirossal szedett printfet például, azt mondhatjuk, hogy ennek a függvénynek már van mellékhatása, mert nem csak azt csinálja, amit várunk tőle, hanem ugye hát a standard outputra is ír ki adatokat. Hát nyilván ez olyan dolog, amit imperatív programozási paradigma mellett is tiltani szoktunk, vagy nem javasoljuk. Tehát ha függvényt készít az ember, akkor az mellékhatástól mentes legyen. Itt van egy funkcionális nyelven, illetve mindjárt akár kettőn is használható példa. Hát itt látható a kezdő kifejezés, start egyenlő area 5. Gyakorlatilag hát kitalálható, hogyha nem is programozók ülnek itt a teremben, hogy ez vélhetőleg egy 5 sugarú körnek a területét fogja kiszámítani ez a program. Ez gyakorlatilag egy futtatható program, ez egy működőképes program. Parancsolva beírom ezt a kezdő kifejezést, megkapom a végeredményt. De gyakorlatilag azt mondhatom, hogy amit a matematika órán akár már egy felső tagozatos gyerek megtanul, azt ezeken a nyelveken a matematikai formulához nagyon hasonló módon ki is próbálhatja. Anélkül, hogy tisztában lenne adattípusokkal, memóriakezeléssel, algoritmusokkal, gyakorlatilag azt, amit megtanult az órán, a matematika órán, azt használhatja. Azonnal ki is próbálhatja. De gyakorlatilag az első oktatási felhasználási lehetőség akár már a felső tagozatos matematika oktatás is lehet. Hát persze azért ez így kicsit csúsztatás, tehát önmagában ez így nem biztos, hogy megállja a helyét, de én azt gondolom, hogy akár már ott helyet kaphat egy funkcionális nyelv használata, és nem az oktatásán lenne itt a hangsúly, tehát nem programozni kell tanítani a matematika órán nyilván 7. osztályban a tanulót, de ezt azt gondolom, hogy egy 7. gyerek meg tudja már érteni, tehát a tanári vezetésre ezt meg tudja oldani, ezt a feladatot. Ez, még egyszer mondanám, ez egy működőképes dolog, tehát gyakorlatilag ezt, ha így begépeljük, ez egy működőképes dolog ezeken a nyelveken. Hát persze mondhatnánk, hogy hát ez nem egy nagy durranás, hát C64-en is, hogyha a Ready után beírtuk, hogy print ez, akkor megkaptuk az eredményt. Néhány dologgal majd kiegészíteném még, hogy azért ahhoz képest mi a különbség. A funkcionális nyelveknek egy nagyon érdekes jellemzője, és tényleg az objektumorientált és hát egyáltalán az imperatív programozáshoz szokott programozók számára az, hogy nincs többszörös értékadás például. Egy változó, ha egyszer értéket kapott, akkor az onnantól többször már nem kaphat értéket. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy minden változó konstans, csak nincs mindegyiknek még kezdő értéke. Amint értéket kap egy változó, az kötötté válik egy változó, onnantól már nem kaphat újra értéket, és ez egy elég furcsa dolog. Tehát funkcionális nyelven nem írhatjuk le azt, hogy i egyenlő i plusz 1. Ha ilyet kell írnunk, akkor azt mondjuk, hogy i 0 egyenlő i plusz 1, tehát egy új változót vezetünk be. Ez már is egy elég szokatlan dolog, tehát amikor először találkozik az ember ezzel, akkor úgy nem biztos, hogy tudja, hogy ezt hogy lehet vajon átvészelni, hogy nem tudom egy változó értékét inkrementálni ezzel a hagyományos módszerrel. Aztán ez tovább folytatva csak fokozódik. Nincsenek ciklusutasítások, nincs. A tisztán funkcionális nyelvekben nincsen ciklus, nincs iteráció, csak rekurziót használtok. Tehát ha valamit többször kell végrehajtanom, azt csak rekurzióval tudom megoldani. Cserébe viszont, hogy felírtam, egészen speciális rekurzió szerkezetek is lehetségesek. Hát itt ezt tél rekurzívnak szoktuk hívni. Kicsit furcsán hangzik, magyarul farok rekurziónak fordítható, de biztos létezik ennek szerencsésebb fordítása, de én inkább maradnék a tél rekurzív elnevezésnél. Ezt mindjárt egy példán meg is mutatnám, hogy mit jelent. Ugye a nagyon klasszikus rekurzív példa a faktoriális kiszámítása. Ezzel az a probléma, ugye hát az imperatív nyelvek a rekurzió során, a hívási láncban a vermet töltik, és hát előbb-utóbb, inkább előbb a verem megtelik. Tehát azért ér véget a rekurzió, mert megtelt a verem. Most a funkcionális nyelvek egyrészt azért, mert ismerik ezt a térrekurzív hívást, illetve azért, mert nagyon speciális a veremkezelési eljárásuk, ezt nem akarnám részletezni, mert nagyon messzire vezetne, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag annélkül, hogy a vermet megtöltenék, végtelen hosszúságú rekurzív hívási láncot tudnak megoldani, tehát nem töltik a vermet, és azért, mert megtelt a verem, amiatt nem fog megszakadni a rekurzió. Itt ennek a térrekurzív hívásnak az a jellegzetessége, hogy bevezetek egy új változót, úgy mondjuk, hogy inline-osítom ezt a függvényt, gyakorlatilag az történik, hogy ezt az új változót, az x-et, illetve ennek a változónak a segítségével a szorzást, ugye a rekurzió során az történik, hogy a faktoris kiszámításánál az előző lépést által generált eredményt szorzom meg az aktuális n értékkel, ezt a szorzást, ezt egy külön függvény paraméterként használom, és akkor ennek a segítségével, illetve a már említett speciális veremkezelő módszer miatt elkerülhető az, hogy a verem megteljen. Ez egy nagyon speciális jellemzője a funkcionális nyelveknek, de egy nagyon jól használható, példákon később majd bemutatnám, hogy mire használható jellemző még. Aztán egy másik, szintén nagyon fontos és nagyon érdekes jellemző, ez az úgynevezett lusta függvénykiértékelés. Hát ahogyan le is írtam, amikor egy függvényt paraméterként szeretnénk felhasználni, vagy egy függvényt, mint paramétert szeretnénk átadni valamilyen másik függvénynek, akkor ezt a függvényt, az átadott paramétert végig szövegként, karakterláncként fogjuk kezelni, csak akkor kap értéket, akkor fog kiértékelődni, amikor már nagyon muszáj. Erre itt egy példát mutatnék, ezt a squaringet az előbb már mutattam. Hát oda az volt írva, hogy vagy 64 az érték, vagy 50, hát most ebben a példában konkrétan 64 lesz a kapott érték. Látható, hogy a végeredmény mind a kettőnél 64. De a mohó kiértékelésnél az történik, hogy az inkrementálás az rögtön kiértékelődve már konkrét értékként fog a négyzetfüggvény paramétereként megjelenni, tehát gyakorlatilag kiértékelem ezt a részét a függvénynek, hogy megnevelem a hetes értéket, a kiszámított értéket fölhasználva a square-ben annak a négyzetét ki tudom számítani, itt pedig végig az ink 7, ameddig csak lehet, kifejezésként adódik tovább, és csak amikor már nagyon muszáj, akkor fog kiszámítódni a konkrét érték, és ezzel aztán a végeredmény. És ez egy kicsi bonyolultnak tűnhet első ránézésre, viszont nagyon hasznos további jellemzőként. Még mindig azt erősítve, hogy hol kaphat az oktatásban helyet, és akkor megint egy picit vissza a matematika oktatásra, akár már a felső tagozatos matematika oktatásra. Ugye amikor az ember elkezd Pascalban, C-ben, akármiben programozni, tanulni, akkor megtanulja az adatszerkezeteket. Előtte matematikából megtanultuk a számtani, meg mértani sorozatokat, megtanultuk a sorokat, tanultunk halmazról, aztán a programozás egy órán megtanultuk, hogy van itt is halmaz, igaz, hogy nem az, ami a matematikában, de hát halmaznak hívjuk ezt is. Olyan, mintha, de nem mégsem. Funkcionális nyelvek gyakorlatilag a matematikai formulákhoz nagyon hasonló módon teszik lehetővé például a halmazok definícióját, és ami nagyon érdekes, hogy explicite bevezetik a végtelen fogalmát, tehát gyakorlatilag végtelen adatszerkezetek deklarálása, létrehozása lehetséges funkcionális nyelvek segítségével, tehát végtelen, akár végtelen listákat tudunk a segítségükkel létrehozni. Tehát nincs most már olyan akadály, hogy ki tudom számolni ezt mondjuk n egyenlő 1 millióra, vagy n egyenlő 100 millióra, hanem formálisan végtelen sorozatokat tudok definiálni a segítségükkel. További jellemző még ez a Curry-nek nevezett részleges függvénykiértékelés, erről megint nem akarnék beszélni, mert túlságosan messzire vezet, illetve az úgynevezett magasabb rendű, vagy lambda függvények. Itt a példa azt próbálja, egy nagyon egyszerű példát akartam itt bemutatni. Azt mutatja ez az apply nevű függvény, hogy kettő paramétert bemenő adatként vár ez az apply nevű függvény. Az egyik egy függvény, ez itt, híváskor. Ez gyakorlatilag egy nagyon primitív, nagyon egyszerű a példa. Annyit csinál ez az X, illetve ez a függvény, hogy megnöveli a kapott értéket egyel. Ami itt érdekesebb az az, hogy ezt a kapott, a paraméterként kapott, tehát a paraméterként kapott funkcionalitást, paraméterként kapott függvényt behelyettesítve a szintén kapott adattal tudjuk végrehajtani, tehát itt azt szeretném láttatni, vagy megmutatni, hogy funkcionalitással tudunk paraméterezni. Tehát nem konstanssal, meg nem típus, hanem függvényt adunk át, mint paramétert, és ez bármilyen bonyolult függvény lehet. Akármennyire bonyolult függvény lehet, ez a másik, ez az apply nevű függvény, ezt a paraméterként megkapott függvényt, illetve a hozzátartozó adatot behelyettesítve tudja végrehajtani, és akkor a későbbi példán erre még mindjárt visszatérnék. Ahogy ez várható, vagy gondolom, hogy elég bonyolultnak tűnhet, viszont azt mindenképpen el kell mondanunk a funkcionális nyelvekről, hogy nagyon nagy kifejező erővel bírnak. Ez azt jelenti, hogy mint föl is írtam, hogy viszonylag kisméretű forráskóddal nagyon bonyolult dolgokat is le tudunk írni. Olyanokat, amelyeket imperatív nyelven csak sokkal-sokkal bonyolultabban, sokkal nagyobb forráskód segítségével tudnánk megadni. Illetve hát ami már eddig is esetleg kiderülhetett, az az, hogy az összes funkcionális, tisztán funkcionális nyelvre az jellemző, hogy nagyon közel áll a szintaxis a formális matematikához, tehát a matematika formális jelölésmódjához. És hát miért fontosak tulajdonképpen, erről kellene inkább részletesen vagy többet beszélnünk. Például informatikában hol kaphat szerepet funkcionális nyelv, nem csak a programozás úrán, ez nagyon fontos, mint ahogy a magyarországi viszonyokat tekintve nem is nagyon jellemző az, hogy funkcionális nyelveket programozási nyelvként oktatnának. Itt a következő szlájdokon majd mutatnék egy nagyon-nagyon egyszerű klient-szerver alkalmazást. Az egyik szlájdon egy szerver, a másik oldalon pedig annak a hívás a kliens oldalról, hogy azt bizonyítandó, hogy mennyire egyszerű. Például Erlangban, funkcionális nyelven, ilyen klient-szerver alkalmazásokat készíteni. Tehát úgy tudunk klient-szerver alkalmazásokról, klient-szerver architektúráról beszélni, hogy nem kell hallgatónak még a hálózatokról tudnia. Tehát gyakorlatilag anélkül, hogy bármilyen erőforrás igényünk lenne, be tudjuk mutatni a klient-szerver architektúrának a jellemzőit. Aztán adatbázisokkal kapcsolatos nem csak SQL alapú lekérdezéseket, illetve adatbázis kezelő rendszereket, hanem más fajtákat is. Erről megint csak nem beszélnék, erről viszont majd a konferencia kötetben a cikkben egy picit többet szeretnék szólni. Matematika oktatást többször kiemeltem már, és hát ami nagyon fontos, hogy ha már képezzük a programozót, akkor olyanra programozzuk, amire igény is van. Az iparban egyre több cég, elsősorban telekommunikációs cégek használják a funkcionális programozási nyelveket, azért, mert ezek a nyelvek azok arra vannak kitalálva, hogy arra vannak kifejlesztve, hogy nagyon nagy hibatűrő képességgel, nagyon stabil működésű szoftvereket lehessen bennük készíteni, de konkrétan készítsünk olyan programot, amit elindítunk, és majd 4-5 évig fut, anélkül, hogy megállna hibával. Tehát ezeknek a funkciós nyelveknek a nagy hibatűrés, illetve hát a korábban már említett nagy kifejező erő mindenképpen jellemzőjük. Nem reklámként akarnék említeni egyetlen céget sem, de itt az Ericsson ki van emelve, az ő általuk használt Erlang programozási nyelve, az például többek között, amiről itt ebben a következő szlájdon majd beszélnem kellene. Ma, ahogy ígértem, egy nagyon egyszerű szerver és kliens alkalmazást mutatnék be. Ez, amit itt látnak, ez egy futó, ez működőképes szerver alkalmazás. Tehát ez gyakorlatilag annyit csinál, hogy hát egy NLM3-as, egy tuple-t kap bemenő értékként, egy process ID-t, egy függvényt és egy adatot, amelyet szeretnénk majd behelyettesítve a kapott, a paraméterként megkapott funkcionalitás, vagy a paraméterként megkapott függvénybe behelyettesítve végrehajtani. A következő oldalon pedig az, hogy hogyan lehet ezt meghívni, ez parancssorból hívható ez a szerver. Itt elindítom ezt a folyamatot, gyakorlatilag magának a parancsértelmezőnek az ID-jét felhasználva. Itt ezt az előbb már használt x egyenlő x plusz 1 függvény meghívva a 10-es konstans értékre. Azt fogom eredményként kapni, hogy 10 plusz 1 az 11, nem túlságosan látványos a dolog. Két dolog miatt érdekes ez, hogy ide ehelyett a függvény helyett bármilyen bonyolult függvénybe helyettesíthető, akármilyen bonyolult, és ami még érdekesebb az az, hogy ez bármilyen, tehát ennek a szlájdnak nem kell feltétlenül egy parancsort mutatnia, ez egy mobiltelefonra, egy mobil készülékről indulhat. Tehát bármilyen, akár mobil készülékről, vagy bármilyen eszközről, ami kapcsolatba tud kerülni a szerverrel, elindítható egy ilyen kérés. Az erőforrás az ott van, az, amin én meg fogom kapni az eredményt, meg amiről elküldöm, az lehet bármilyen eszköz, gyakorlatilag bármi. Tehát ad abszurdum, tényleg egy nem túlságosan életszerű példa, de hogyha a 7-es gyereknek az erdei iskolában jut eszébe, hogy ő most szeretne egy ilyen függvényt kiértékeltetni, mobiltelefonjáról elküldi, és visszakapja oda az eredményt. Ami lehet egy bármennyire bonyolult feladat, bármennyire bonyolult eljárás. Tehát gyakorlatilag az mindenképpen mellette szól, vagy mindenképpen megfontolásra érdemes, hogy nem szükséges drága szoftvereket vennünk, nem szükséges borzasztó nagy erőforrásokkal rendelkező számítógépeket vennünk, van egy szerver, ami fut, és az bármilyen, bármennyire egyszerű, bármennyire hétköznapi eszközzel megszólítható, a végeredmény ott keletkezik, és azt kapom csak vissza. Tehát elküldöm egy egyszerű eszközről, ott végrehajtódik a bármennyire bonyolult eljárás, és visszakapom a végeredményt. Hát amiről tulajdonképpen még ennél is sokkal részletesebben kellett volna szólnom, vagy kellene szólnom. Hogyan kaphat ez például az informatika oktatásban szerepet? E-learninges eszközökben nagyon jól, CMS-ekben nagyon jól integrálhatók ezek a folyamatok. Nálunk az Esztárházi Károly Főiskolán több CMS rendszer kipróbáltunk már a Moodle mellett, döntöttünk. Abban minden további nélkül létrehozható egy olyan modul, amelyik ezt támogatja. A Moodle-nek egyébként is vannak olyan moduljai, amelyek az online programozást támogatják, de például, amit nem akarok márkát említeni, vagy szoftver nevet, de több programozási nyelvet támogat, syntax highlight-tal, futtató környezettel, bármivel, tehát online tud a hallgató programot készíteni a rendszeren belül, de ezek mind-mind imperatív nyelvek. Ada, C++, C-sharp, Java, ezekre van, például funkcionális nyelvekre nincs. Mindenképpen terv lenne az, hogy egy ilyet elkészítsünk. hárman készítettük ezt az előadást, illetve a cikket hárman jegyezzük majd a konferencia kötetben. Közös tulajdonságunk, hogy mindhárman az Eszterházy Károly Főiskolán dolgozunk, és egy másik, hogy mindhárman az ELTE informatika karán vagyunk doktorandusz hallgatók. Én a doktori témámban programozási nyelvek oktatásának e-learninges eszközeit szeretném vizsgálni, illetve hát ez folyamatban van már. Többek között lenne egy ilyen célja a kutatásomnak, hogy készíteni. Konkrétan ez áll a CMS alá egy olyan eszközt, ami ezt a távoli szerver kliens architektúrát ezt megvalósítja. Bonyolultnak tűnhet, de valójában annyira nem bonyolult, viszont nagyon hatékonynak ígérkezik. Én bízom benne, hogy ez nem csak egy ilyen értelmetlen kutatás lesz, hanem ez egy hasznos, egy funkcionálisan hasznos. És a funkcionális az most nem mint a programozási nyelvek, hanem mint általánosságban funkcionálisan hatékony eszköz lehetne. A lényeg tehát az, hogy nincs erőforrás igénye ahhoz, hogy a kliens oldalon megszólíthassuk a szervert, a szervernek kell erősnek lenni. Persze annak sem, tehát egy 486-os is képes akár egy ilyen funkciós nyelvet futtatni. Nyilván a számítási igény növekedésével az erőforrás igény is növekszik. De hát amire már példát mutattam az előbb, hogy nagyon egyszerűen oktathatók olyan informatikai és nem informatikai előtt dolgok, amelyek ezek nélkül az eszközök nélkül esetleg bonyolult vagy akár kivitelezhetetlen feladatára is állítani, akár az oktatót, akár a programozót. Egy jelet kaptam már, úgyhogy tulajdonképpen a végére is értem a mondani valónak. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, nem akarom föltartani a konferencia menetét, úgyhogy várom a kérdéseket.
Köszönjük szépen. Ha kérdés van, akkor erre van még 5 percünk, hogy mindenki feltegye a benne felmerült kérdéseket. Kérem, hogy a mikrofonba.
Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyha talán itt az Eszterházy Károly, vagy nem itt, hanem az Eszterházy Károly Főiskolán létező valós viszonyok ismeretében mit tud mondani arról, hogy ott a funkcionális nyelvek tanítása az milyen szerepet tölt be mondjuk az informatikus képzésben, esetleg más egyetemekhez képest?
Mondanám, hogy más egyetem, megmondom őszintén, nem vagyok teljesen pontos információkkal, illetve más egyetemekkel kapcsolatban, de ahol más egyetemeken egyáltalán szóba kerül a funkcionális nyelv, ott többnyire speciál kollégium formájában, hát az Eszterházy Károly Főiskolán a programtervező informatikusoknak ez egy kötelező kollégium, tehát ott kötelező tárgyként ez előfordul. Ezzel kapcsolatban kollégámat kérném inkább, Király Rolandot meg, hogy igen, egy kicsit részletesebben, hogyha erről. Azt kell rólunk tudni, hogy ugyanabban az intézményből érkeztünk, de két külön karról. Azon a karon, ahol én dolgozom, ott nem kap szerepet a funkcionális programozási nyelv, ez nekem elsősorban doktori kutatás lesz. Viszont a Matematika és Informatika Intézetben, mint kötelező kollégium, ez a tárgy, ez létezik.
Hát a kérdésre a válasz az, hogy foglalkozunk projektek kapcsán is, meg az oktatás kapcsán is a funkcionális nyelvekkel. Itt némely felsorolt céggel is állunk kutatási projektek területén kapcsolatban. Fejlesztenek a hallgatók is ilyen nyelveken, főtárgyként is megjelenik ez az oktatásban. Tehát nálunk már nagyjából be van vezetve, amiről tudok, még az ELTE-n ott elég erőteljesen megy ugyanez, meg talán a BME-n is, és másról nincs több infóm. Tehát lehet, hogy van, de mi nem tudunk róla hivatalosan. Hát a programtervező informatikus BSC-n a másod-harmad évesek, tehát amikor a programozás 1-2-n túl vannak, tehát hogy ne zavarjuk össze őket ezzel. Ugye így jó gondolom, vagy talán így? Ez sikerült a válasz kapni?
További kérdés? Ha nincs több kérdés, akkor az előadónak szeretném megköszönni az előadását.
Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen.